Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hosszú hétvége eltelte után, szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugyebár törvényhozóink is kihasználták a szabadnapokat, így a hét elején, hétfőn és kedden nem volt törvényhozói munka. Viszont a honatyák visszatérvén munkahelyükre rögtön szembesültek egy nagyon kényes témával, egy újabb botránysorozat kibontakozásának a kérdésével, ugyanis a paloták közötti háborúnak újabb epizódjára számíthatunk azok után, hogy Klaus Johannis államelnök határozottan kérte Viorica Dencsin, a miniszterelnök asszony lemondását, hogy erre alkotmányos joga van-e, egyáltalán beleszólhat-e a külügyekbe, milyen konkrét helyzettel szembesültek a törvényhozás külügyi bizottságának tagjai e kibontakozó botrány kapcsán, milyen esély van arra, hogy a külügyminisztert meghallgathassák, véleményt kikérhessék ebben a nemzetközileg is kényes kérdésben, milyen további visszhangokra találhat ez a kezdeményezés, amelyet Liviu Dragnea pártelnök jelentett be, és az európai fórumokkal kapcsolatosan milyen további lépések, forrás megvonások, illetve hát katonai célokra fordított összegeknek az elvonása várható. Mindenről szótejtünk a mai műsorban jeles vendégünkkel, Bíró Rozália, a Bihar megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház külügyi bizottságának elnökével, akinek elfoglaltsága miatt a kora délutáni órákban sikerült rögzíteni a következő interjút. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra készben a képviselőasszonyt, kezét csókolom.
Szeretettel köszöntöm Önöket és a rádió kedves hallgatóit.
Alig múlt el a hosszú hétvége, már elkezdődött az a kibontakozó botránysorozat, amely talán mától kezdve újabb maximumokat kaphat. Ugyebár arról van szó, hogy ismét palota háborúra kell számítani a Cotroceni és a Victoria palota között, annak kapcsán, hogy a múlt héten Viorica Dencsin, miniszterelnök asszony, hát nem egészen nyilvános látogatást tett Izraelben. Nos, ez a külügyi bizottságban téma-e, ez a történés, és egyáltalán mi várható folytatásként ebben a kényes kérdésben?
Természetesen, hogy téma a külügyi bizottságban, sőt, gyakorlatilag beérkezett a múlt hét folyamán a Nemzeti Liberális Pártól egy kezdeményezés, egy kérés arra vonatkozóan, hogy a bizottságunk döntse el azt, hogy a hogy Meles Kánun miniszter urat meghívja a bizottság ülésére, annak érdekében, hogy részleteket mondjon arról a folyamatról, ami a kormányban vagy a minisztériumban zajlik, és ami Jeruzsálemre vonatkozik. És ezt követően beérkezett egy második felkérés is a szociáldemokraták részéről hasonlóképpen arra vonatkozóan, hogy a miniszter urat meghívjuk. Úgyhogy valószínűleg a ma esedékes bizottsági ülésen fogjuk ezt a meghívást továbbítani, és gondolom, hogy jövő hét folyamán lesz az, amikor a miniszter úr a bizottsági ülésre eljön, és tájékoztat bennünket, vagy válaszol a kérdéseinkre. Mert ugye rendkívül sok kérdőjel van részben. Kérdőjel az, hogy a memorandum, amit elfogadott a kormány, és ami ugye egyelőre titkosított, és mint nyilatkozták, egészen a végleges döntésig az lesz, mi az, amit tartalmaz. Hiszen részben a BCD elnöke azt nyilatkozta, hogy ebben, hogy egy döntés született arra vonatkozóan, hogy a nagykövetséget áthelyezni Tel Avivból Jeruzsálembe. Aztán pedig a miniszterelnök asszony azt nyilatkozta, hogy a memorandum ugye arra vonatkozik, hogy elkezdjék azokat az eljárásokat, párbeszédet, vitákat, ami szükséges ahhoz, hogy döntést hozzon Románia arra vonatkozóan, hogy átteszik-e a nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe, bocsánat, vagy sem. Tehát azért ez két egymásnak eléggé ellentmondó nyilatkozat, úgyhogy jelen pillanatban sem tudjuk pontosan, hogy mi az, amit ez a dokumentum tartalmaz. Ez az első dolog. A második dolog ugye az, hogy ha a nemzetközi egyezményeket nézzük, akkor bizony az ENSZ biztonsági tanácsának 13 határozata van, amely tartalmaz azt az álláspontot, hogy Izraelnek és a palesztin fennhatóságnak kell megegyezni Jeruzsálem státuszára vonatkozóan. Ugyanakkor ott van az Európai Unió álláspontja, ami most tetőződik Mogherini biztosasszony azon nagyon határozott kijelentésével, hogy egyetlen Európa, ami a múlt szombaton hangzott el, hogy egyetlen Európai Uniós tagállam sem fogja a nagykövetségét Tel Avivből elvinni Jeruzsálembe. Ugye, ha mindezeket egymás mellé tesszük, és még hozzátesszük a sokat emlegetett 91-es cikkeit az alkotmánynak, ami egyébként vonatkozik az államelnök szerepkörére, a nemzetközi tevékenység és Románia képviseletére vonatkozóan, de csupán annyira, hogy a nemzetközi, hogy a kormány által megtárgyalt nemzetközi egyezményeket megköti, illetve ratifikálás céljából a parlamenthez irányítja. Nyilván próbálunk valahogyan a valóság talaján élve arról beszélni, hogy mi lenne a megfelelő döntés Románia számára, illetve hogy dönthet-e ebbe gyakorlatilag Románia, tekintettel arra, hogy Európai Uniós tagállam, és tekintettel az ENSZ biztonsági tanácsának az határozataira. Na most visszatérve az ön kérdésére, azt tudom mondani, hogy ugye mindenképpen egy találkozó és egy párbeszéd Mereskánó miniszter úrral valószínűleg egy kicsit tisztázni fogja a jelenlegi állásokat, illetve egy kicsit előrébb visz arra vonatkozóan, hogy mi is legyen a bizottságnak az álláspontja ebben a kérdésben. De hangsúlyozni szeretném azt, hogy ez egy igen fontos döntés, amelyet bizony a parlamenti politikai pártok párbeszéde és egyeztetése kell megelőzőn, úgy gondolom, és mindenképpen Románia érdekét szem előtt tartva kell meghozunk egy ilyen döntést.
Éppen az a helyzet, hogy a parlamenti pártok különböző jeles képviselői azon túl, hogy egymást vádolják egy titkos memorandumnak az elkészítésével vagy sem, nem igazán próbálnak egyetérteni, vagy egyáltalán konstruktív párbeszédet folytatni. Na most ilyen helyzetben a külügyi bizottság mit tehet?
Ugye pontosan ez a lényege, vagy a legnagyobb gondunknak, hogy nem arról tárgyalunk, hogy Romániának mi felelne meg a legjobban, hanem arról tárgyalunk, hogy ki mit nyilatkozott, és hogy valamilyen titkosított dokumentum elfogadásához, vagy az izraeli látogatáshoz joga volt-e a miniszterelnök asszonynak, vagy sem, hogy viselkedett ott, vagy hogy nem viselkedett, stb. Tehát, hogy nem a lényegi kérdésekről tárgyalunk, nem arról tárgyalunk, hogy ugye Románia és Izrael között szinte egy stratégiai partnerség van. Valóban olyan kötődés, ami sokkal több, mint egy bilaterális kapcsolat a két ország között. Valóban egy igen fontos nemzetközi szereplő Izrael. Nyilván tudjuk Izraelnek az álláspontját erre vonatkozóan, hiszen gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy 1980-ban a Knesset az egész Jeruzsálemet Izrael oszthatatlan fővárosának nyilvánította, persze, amit aztán az ENSZ biztonsági tanácsa nullának nyilvánított. De ugye az Izrael álláspontját ismerjük, ennek tudatában, emellé téve az Európai Uniós kötelezettségeinket és a nemzetközit, arról kellene tárgyalni, hogy meghozhatunk-e egy olyan döntést, ami valószínűleg Románia számára fontos lenne, és pedig hát először is a főváros kérdését kell vitatni, mert nyilván azt követi majd azt, hogy a fővárosba hozódik a nagykövetség. Hiszen jelen pillanatban ugye azt tudjuk mondani, hogy még a főváros kérdésköre is számtalan oldalról közelíthető meg. Ilyen körülmények között én legalábbis, mint a külügyi bizottságnak az elnök, azt fogom megpróbálni, hogy érdemi vita folyjon, vagy beszélgetés, vagy különböző álláspontok bemutatása és annak a megvédése a külügyi bizottságba, és hogy ne arról beszéljünk, hogy elmehetette est érte a miniszterelnök látogatóba Izraelbe, vagy tulajdonképpen csak reggel mehetett volna, vagy egyáltalán mehetett volna-e?
Van itt egy másik vitatott kérdés, hogy a pártelnök Liviu Dragnea is vele tartott-e, avagy sem. Erről, ezzel kapcsolatosan önnek, a bizottságnak vannak-e konkrét információi?
Nincsenek, de nem is hiszem, hogy a bizottság feladata ez. Ugyanarra térek vissza, nem a problémáról beszélünk, hanem arról a elnézést, hogy ezt mondom, a körítésről, ami a probléma körül van. Tehát egy dolog biztos, hogy bármely politikai alakulatnak az elnöke, vagy amennyiben a párt delegálja, akkor bármelyik tagja látogatást tehet egy másik országba, ugye ezt nem tudjuk vitatni. Tény és való, hogy nem Románia ellen, hanem Románia javát szolgálja az, hogyha a legnagyobb politikai pártnak, és ráadásul a kormányzó politikai pártnak az elnöke látogatást tesz. Ezek után az, hogy együtt mentek, külön mentek, mehettek együtt, vagy nem mehettek, ez semmi más, mint millió kérdés, ami a lényegi párbeszédről és vitáról próbálja elterelni a figyelmet. Csak hogy ez jellemző sajnos a mai romániai politikai életre, hogy vitázunk és párbeszédet folytatunk kevésbé lényeges problémákról, és az alapproblémákkal, ami az állam érdeke lenne, és aminek a megbeszélése, átbeszélés és egy közös nevezőre jutás valóban államérdek lenne, azt nem tesszük meg. A bizottsági üléseket elnökként én vezetem. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ne siklódjunk félre a párbeszédbe, hanem a lényegről, valóban a fontos kérdésekről beszélünk, például arról, hogy egy olyan kaliberű diplomatának, mint amilyen Meleskanu miniszter úr, mi a személyes véleménye és meglátása a 40-50 évnyi diplomáciai tevékenység vagy tapasztalat után, hogy mi lenne jobb Romániának. Hiszen a személyes véleménye is, nem azt mondom, hogy fontos szerepet játszik a döntésbe, de bizony elgondolkoztató és mérlegelni kellene. Ugyanakkor meggyőződésem az, hogy az a párbeszéd, amit parlamenti szinten is, de kormány szinten is folytatunk Izraellel, számtalan előrelépést jelentene, hogyha egy konstruktív párbeszéd zajlana országon belül, és így konstruktív párbeszéd zajlana Románia és Izrael között is, a nagykövetségre vonatkozóan, a fővárosra vonatkozóan, de nem csak ezekre.
Hát akkor próbáljunk meg mi is komolyabb kérdésekről beszélgetni a folytatásban, és akkor itt a különböző párt érdekeket szolgálók nyilatkozatháborútól tekintsünk el. Kezdjük talán azzal, hogy ha már említette az alkotmányt, hogy Klaus Johannis államelnöknek van-e jogköre az alaptörvény szerint arra, hogy leváltassa Viorica Dăncilă, a miniszterelnök asszony, mert hogy nyíltan kijelentette, hogy megmondja a politikai támogatást, ha bár talán ez nem az ő dolga, és hogy a miniszterelnök asszony mondjon le.
Tehát Johannis államelnök úr nyilván ezt a felkérést megtehette, mint hogy meg is tette. Bár igazániból semmilyen alkotmány által biztosított lehetősége nincs arra, hogy ki is kényszerítse. Az a tény, hogy államelnök úr azt nyilatkozta, hogy megvonja a bizalmat a miniszterelnök asszonytól, végül is lehet egy véleménye, egy döntése az államelnöknek, de igazándiból ezt a bizalmat nem is ő adta, ezáltal nem is vonhatja meg. Tehát gyakorlatilag nem az államelnöki hivatal nevében mondhatja ezt, csupán mint egy állampolgár, akinek eddig volt vagy nem volt bizalma a miniszterelnök asszonyban, és most ezt megvonja. De ebből lehet, arra lehet következtetni, hogy volt bizalma, bár eznek nagyon nem adta a bizonyítékát az elmúlt időszakban. Ugyanakkor egy államelnöknek egyik kiemelkedő feladata pontosan az kell legyen, hogy a mediátor, a közvetítő, a kiegyensúlyozó szerepet játsza és vállalja fel. Hát ez semmiképpen nem arra van, hiszen annak ellenére, hogy a kormány egy memorandumot fogadott el, a további lépés az államelnök részéről zajlódhatott volna úgy is, hogy felkéri egy találkozóra a miniszterelnök asszonyt, és ezen találkozón belül, akár ha úgy tetszik, zárt ajtókon belül beszélik át, hogy mi van egy ilyen memorandumban, elmondja az államelnök az ő álláspontját, a miniszterelnök asszony a kormány álláspontját, és megpróbálják ezeket egyeztetni. És nem hozzuk felszínre, hogy minden ország, beleértve természetesen Izraelt is, lássa azt, hogy van egy kialakulva lévő intézmények közötti konfliktus egy ilyen témában. Hiszen gondolom, hogy államelnök úr sem, álláspontja sem az, hogy Izrael álláspontja és a fővárosát illető státusza ellen szeretne menetelni, hanem sokkal inkább az, hogy belül szeretnénk egy közös álláspontot kialakítani, ami nem lehetséges másképp, mint párbeszéddel. És ezt nem a nyilvánosság előtt kell folytatni elsősorban, hanem elsősorban a tárgyalóasztalnál kell folytatni, ha ez az államelnöki rezidencián van, akkor ott, ha a kormánynál van, akkor ott, és véleményem szerint utána pedig egy hivatalos állásponttal kell kijönni, ami mindenképpen abból kell kiinduljon, hogy nyitott és állandó párbeszédre igényt tartó intézményei vannak a román államnak, és úgy próbáljuk az igen fontos problémákat megoldani.
Ha már ennél a tárnál tartunk, lehet, hogy nem fogalmaztam eléggé tisztán. Tehát a kérdésem az, hogy alkotmány szerint mekkora külügyi szerepe van az államelnöknek, mint Románia első számú emberének, még akkor is, hogyha jobbára csak közvetítői és mediátori szerepe van. Tehát külügyi kérdésekben kinek van nagyobb döntéshozatali joga, az államelnöknek, vagy pedig a kormánynak?
Hát az egyetlen cikke, ami erre vonatkozik, ez az alkotmány 91-es cikke, aminek három paragrafusa van. Az első azt mondja, hogy a kormány által megtárgyalt nemzetközi egyezményeket az államelnök köti meg. Ugyanakkor az államelnök az, aki ratifikálás céljából a parlamenthez továbbítja egy elfogadható periódusban. Most nem tudom teljesen szó szerint idézni, de mondat szerint az első cikke ezt tartalmazza. És utána következik az első cikke második mondata, ami valahogy úgy hangzik, hogy az bármilyen más egyezményt vagy nemzetközi keretegyezményt a megfelelő törvények procedúrái szerint fogadnak el. A második cikke azt mondja, hogy az államelnök a kormány javaslatára gyakorlatilag a diplomácia képviselőit akkreditálja, de mind a két cikkebben benne van az, hogy az egyik a kormány által megtárgyalt nemzetközi egyezményekre vonatkozik, és hogy utána jön az államelnök szerepe, hogy ezeket megköti. A második pedig azt mondja, hogy a kormány javaslatára akkreditál vagy visszahív diplomáciai képviselőket. Ez a második. És gyakorlatilag a harmadik pedig azt mondja, hogy a diplomácia képviselői az államelnök által vannak akkreditálva. Tehát ennyi a 91-es cikke, ami az államelnök hatáskörét szögezi le a nemzetközi képviseletre és kapcsolatokra vonatkozóan. Emlékezünk csak vissza arra, hogy talán a második nyilatkozatában Johannes államelnök úr elmondja, hogy az alkotmány 91-es cikkely értelmében és a romániai bevett vagy íratlan szokásoknak megfelelően az államelnök az, aki a nemzetközi kapcsolatokban képviseli az országot. Tehát már ő is tudta, ugye nyilván itt egy kicsit, hogy is mondjam, a 91-es cikkely mellé oda kell tenni azt, mert a 91-es cikkely csak ennyit tartalmaz, mellé oda kell tenni azt, hogy a megszokás értelmében is, ami ugye, amivel próbált egy kicsit növelni, vagy súlyosabbá tenni az államelnök hatáskörét a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozóan. Tehát ennyi az, amit az alkotmány tartalmaz. Ennek értelmében, vagy erre, ennek fényében vizsgálni azt, ami eddig történt, azt mondhatjuk, hogy sem a memorandum elfogadásával nem vétett a kormány, sem az izraeli látogatással nem vétett a kormány. Tehát jogilag jogilag nem hágott át semmilyen cikkeit az alkotmánynak, semmilyen törvényes keretet. Na most már pedig, ha ez így van, akkor bár lehet ugye nyilván, és van más álláspontja az államelnöki hivatalnak, mint a kormánynak, attól még nem kell egy két intézmény közötti feszültséget kreálni ilyen szinten, és ráadásul ezt kivinni a nemzetközi porondra is. Mind a két intézménynek az érdeke az, hogy Románia imidzse, Románia szavahihetősége, Románia súlya a nemzetközi porondon az növekedjen és ne csökkenjen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Hát meglátjuk, hogy milyen következményei lesznek belpolitikailag ennek az újabb palota botránynak, ha szabad így fogalmazni. De a folytatásban tisztelt Bíró Rozália képviselőasszony, az Alsóház Külügyi Bizottságának elnöke, két kérdésre próbálnék rávilágítani. Ugyebár említette azt, hogy 50-60 éves diplomáciai hagyományt rúg fel ezzel Románia ezzel a lépésével. Még a Ceausescu időben is eléggé kiegyensúlyozott külpolitikát folytatott Románia, mind Izrael, mind pedig a palesztin állammal szemben. Ugyebár Yasser Arafat palesztin felszabadítási elnök nagyon jó barátja volt Nikolaj Ceausescunak, és annak idején is igyekeztek az egyensúlyt megtartani. Na már most egy ilyen lépéssel, hogy eldöntött tényként jelentették be, hogy a román nagykövetség Tel Avivból Jeruzsálembe költözik, hát a palesztinok szemben ez egy eléggé durva külpolitikai hiba, nem? Várható-e valamilyen ellenlépés, vagy hát Isten ments, ne fessük az ördögöt a falra, akár konkrét terrorakció is emiatt a szándék miatt?
Hát én is azzal kezdeném, hogy Isten őriz, de tovább lépve azt tudom mondani, hogy egy nyilatkozatra még nem mondhatjuk azt, hogy bejelentették. Maximum azt mondhatjuk, hogy a Livio Dragnea pártelnök azt mondta, hogy ez azért még nem ekvivalens azzal, hogy a román állam bejelentette. Minden valószínűség szerint párbeszéd következik a palesztin állammal is, és minden valószínűség szerint ez azért több lépésbe valósul meg, hogyha oda fogunk jutni, hogy az a döntés születik, hogy a nagykövetséget átköltöztetjük Tel Avivból Jeruzsálembe. A diplomácia világa egy nagyon-nagyon érzékeny világ. Nem hiába van a számtalan különböző szintű találkozó, párbeszéd, állásfoglalás, véleménynyilvánítás, stb. Úgyhogy ennyire semmiképpen ne szaladjunk az események elé. Én mindenképpen a magam részéről is gondolom, hogy a külügyi bizottságot is magam mellett tudva arra fogjuk kérni Meleskánó miniszter urat, hogy sok tíz éves tapasztalatát latba vetve folytassa ezeket a tárgyalásokat, akár a két állam ugye kormány szintjén, pontosan annak érdekében, hogy találjunk egy élhető megoldást. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy én legalábbis jelen pillanatban nem látom azt, hogy hogyan tudunk kilépni azokból a kötelezettségekből, amelyeket Románia akkor vállalt, amikor EU tagállam lett, ugye? És megvan nagyon tiszta az Európai Unió tagállamainak az az álláspontja, mi szerint a két országnak kell megegyeznie Jeruzsálem státuszáról, és utána fog döntés születni arról, hogy egyik vagy másik követséget hova, nagykövetséget hova vigyük, ugye ez az álláspont, ugyanakkor nem tud kilépni abból a 13 határozatból, ami az ENSZ biztonsági tanácsának tudható, és ami vonatkozik nyilván ránk is, és ami szintén nagyjából ugyanezt mondja, és pedig az, hogy gyakorlatilag a palesztin állam és Izrael egyessége alapján lehet Jeruzsálem státuszát tisztázni, és ezután következik majd a bármilyen más lépés. Tehát nem tudom azt mondani, hogy várható az, hogy, vagy nem tartom valószínűleg, hogy a következő egy hétben vagy két hétben a hivatalos Románia hivatalos állásfoglalása az legyen, hogy döntésszületet, elköltöztetjük a nagykövetséget. Minden valószínűség szerint a memorandum arra fog keretet nyújtani, hogy ezt a kérdést felvetve körbejárhassuk, és mindenki a maga szintjén, tehát úgy a kormány szinten, mint az államelnöki szinten, mint a parlamenti szinten, megvitassuk ennek az előnyét, hátrányát, lehetőségeit, illetve korlátait, mert hogy jelen pillanatban, ha ezt szeretné a kormányzó párt koalíció ezt a döntést meghozni, akkor elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy az EU tagállamiságból és az ENSZ-ből vonatkozó korlátokat lehet, a korlátokon belül meddig mozdulhat Románia.
Az is azért kérdéseket vet fel, hogy miért kell ilyen vakon vagy hűen követni az Amerikai Egyesült Államokat, mert hogy ugye már röviden azután történt ez a bejelentés, miután Donald Trump, amerikai elnök elsőként jelentette be azt, hogy az Egyesült Államok Tel Avivból Jeruzsálembe költözteti a nagykövetségét. Ez valamelyest fricska az Európai Unió vezetősége fele, mert hogy a Livio Draghi nevezett szociáldemokrata párt azért Brüsszelből nincs túl pozitívan tekintve.
Nagyon jó kérdés, de azt hiszem, hogy mérhetetlen felelőtlenség lenne fricskázni az Európai Uniót akkor, amikor a pénzügyi költségvetési keretekről beszélünk. Ugye, és amikor olyan hírek járnak, hogy az egy-egy országnak jutó összegeket függővé teszik bizonyos dolgoktól. Most különböző ugye területekről beszélünk, de ebben a periódusban, vagy abban a periódusban, amikor Románia az elnökségre készülődik, ugye január 2019 januárjától, a soros elnökség felvállalására, irányítására és lebonyolítására, iszonyú felelőtlenség lenne fricskázódni jobbra-balra. Úgyhogy sokkal inkább azt hiszem, hogy az sajnos ránk jellemző, Romániára jellemző hiba ez, amikor is azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk megfelelni az Egyesült Államoknak is, és ezért hangoztatjuk, és itt úgy gondolom, hogy sokkal inkább azt a példát kellene előtérbe helyezni, amit látunk a V4-ek esetében, hogy nem bárki ellen, tehát az Európai Unió ellen, vagy bárki ellen szólnak a döntéseink, hanem az országunk érdekében. Tehát az első és legfontosabb, vagy a leghangsúlyosabb prioritásunk nyilván az kell legyen bármilyen kérdés megvitatásában és a döntés meghozatalában, hogy Románia érdekének mi felel meg. Na most ugye Románia érdekének nyilván megfelel az, hogy egy hullámhosszon legyen az Egyesült Államokkal. Nyilván megfelel az, hogy Izraellel a hagyományos és stratégiai partnerségi kapcsolaton ne romboljon, de ugyanakkor Románia meg kell feleljen az EU-ba vállalt kötelezettségeinek is. Ezért kérdés az, hogy a nemzetközi egyezmények milyen mozgásteret engednek ebbe Romániának, és hogy ebben a mozgástérben Románia mi az, amit tud érvényesíteni.
Kihasználom azt a helyzetet, ha megengedi, kedves képviselőasszony, hogy ön amellett, hogy jeles politikusa az RMDSZ-nek, közgazdász is. Na most említette azt, hogy mi a Románia érdeke. Hát ugyebár küszöbön áll az Európai Unió és az Egyesült Államok között egy kereskedelmi háború, ami ott az acél és alumínium termékekre kivetendő vám miatt, amit az Egyesült Államok most június 1-ig elhalasztott ugyan, de szándékszik bevezetni, amiből Románia igencsak vesztesen kerül neki a különböző export termékek miatt. Ez még rányomhatja a bélyegét amúgy az Európai Uniós megítélésre negatív irányba, gondolom én. Ön hogyan látja?
Ez valóban így van, és az a tény, hogy Trump elnök 30 nappal elhalasztotta a döntést, hát nem tudom, hogy nagyobb mértékben enyhítette a feszültséget, vagy nagyobb mértékben növelte a feszültséget. Ugye láttuk a két két igen jeles Európai Uniós politikus látogatását az Egyesült Államokban. Nyilván Angela Merkel kancellár is, és nyilván Macron úr is többek között a látogatáson érintette ezt a kérdést, és azért lobbiztak, ha lehet így mondani, azon a szinten, vagy legalábbis arról tárgyaltak, hogy hogyan lehet ezt a döntést vagy felfüggeszteni, vagy tovább halasztani. Természetesen, hogy gazdaságilag igen hátrányos lenne számunkra és Románia számára is egy ilyen döntés meghozatala. Inkább hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy pozitívan értékeljem ezt a 30 napos haladékot, és merem remélni azt, hogy az Európai Unió vezető politikusai tudnak odahatni, hogy legalábbis egy nagyobb, hosszabb határidőre felfüggesztődjön Trump elnök és az Egyesült Államok ezen döntése, ami igen kedvezőtlen lenne, hát akár Németországnak, akár Franciaországnak, akár Romániának természetesen. Ugyanakkor figyelembe kell vegyük azt, hogy szövevényes az Euróatlanti Szövetség, és számtalan vetületét kell figyelembe venni, amelyek érintődnének és károsan érintődnének egy ilyen intézkedés bevezetésével. Ezért bízom abban, hogy hát ha a következő egy évre, két évre azért ez a döntés elhalasztódna vagy felfüggesztődne, és ez alatt azért számottevő lehetőség kerül asztalra annak érdekében, hogy valamilyen más formában sikerüljön átalakítani. Ugye azért tanulni vagyunk annak, ahogyan Trump elnök úr is, hát engedhessék meg nekem, hogy azt mondjam, hogy szelídül. Vagy ha úgy tetszik, akkor kezdi elfogadni azokat az írott és íratlan szabályokat, ami szerint működhet ezen a hihetetlenül magas szinten a nemzetközi együttműködés. És ez a tény is egy kicsit arrafele visz, hogy reménykedjek ebbe a felfüggesztésbe, vagy elhalasztásban, vagy gyakorlatban nem ültetésben, ami mindenképpen azt eredményezni, hogy az Európai Unió tagállamai is, de maga az Unió is egy kicsit levegőhöz jut, és ez egy olyan helyzetbe, gazdasági helyzetbe, ami azért mondjuk jellemző rá az, hogy a gazdasági növekedések azért tagállamokban jelen vannak és reménykeltőek, de mégsem mondható stabilnak, és akkor, amikor a 2020 utáni gazdasági keretekre gondolkodunk, és azt próbálunk, arra vonatkozóan próbálunk stratégiákat kidolgozni, akkor egy ilyen teher nem nyomódna még rá az Európai Unió gazdaságára.
Ha már az Észak-Atlanti Szövetséget említette, ez egy közös pont az Amerikai Egyesült Államokhoz való viszonyulás tekintetében, ha már azt vesszük, hogy a kormány leutánozza az Egyesült Államok szándékait. A Kotocsini palota is igencsak udvarol Washingtonnak, azzal ugyebár, hogy a GDP 2%-át katonai célokra fordítja, immárom leszögezve. De hát Klaus Johannis államelnök a múlt héten szintén egy nyilatkozatban kifejtette, hogy nagyon szeretné, ha még több NATO katonát látna Romániában. Jó lenne ez nekünk, tisztelt képviselőasszony?
Sajnos azt kell mondanom, hogy a különböző Európai Unió fórumokon, amelyeken, mint a bizottság elnöke részt veszek, egyre gyakrabban hallom, időnként sorok között, időnként félmondatokban kimondva azt, hogy a 2% az kötelező, de igazándiból annál több kellene ahhoz, hogy a NATO erők igazán hatékonyak, stb. Legyenek. Ezzel párhuzamosan Mogherini asszonytól, és nem csak tőle, azt hallom, szintén így félmondatokban és sorok között, bár hivatalosan még legalábbis én nem olvastam, vagy nem hallottam, hogy azért az Európai Unió védelmi rendszerére is kellene hasonlóképpen, hát mondjuk 2% úgy szintén. Ugye ez azt jelenti, hogy egyre több elvonás történik, anyagi elvonás történik a tagországok saját költségvetéséből. Ez az érem másik oldala. Persze az érem egyik oldala az, hogy ezeket az összegeket hatékonyan felhasználva, hatékony és eredményes NATO biztonságunk, illetve Európai Uniós védelmi politikánk lesz. Ez az érem egyik oldala. De a másik oldala az, hogy a tagállamok állampolgárainak gyakorlatilag kevesebb pénzből kell biztosítani azt az életszínvonalat, vagy ugye is szeretnénk az életszínvonal emelkedését, mint amit tettünk mondjuk tavaly vagy tavaly előtt, hogyha egyszer 2% erre megy, aztán 2% másra megy, és esetleg további százalékokról beszélünk. Úgyhogy a kérdésre visszatérve, én azt hiszem, hogy Romániának is, mint egyébként minden tagállamnak, meg kell találni azt az egyensúlyt, ami megtartható ilyen feltételek között. Nyilván nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy gyakorlatilag a keleti szomszédságban ugye milyen feszültségek vannak. De talán ezért lenne fontos az is, amit én a belpolitikára vonatkozóan mondtam, hogy állandó párbeszéd szükséges. Most a keleti partnerségre és a keleti szomszédainkra mondom azt, hogy állandó párbeszéd szükségeltetik ahhoz, hogy a keletkező feszült helyzeteket meg lehessen oldani, és legalább minimális konszenzust vagy minimális egyetértést kialakítani egy-egy igen komoly külpolitikai kérdés egész fejezetében, ahhoz, hogy a stabilitást, a békét biztosítani lehessen, vagy erősíteni lehessen. Nyilván ne feledkezzünk meg ugye a nyugat-balkáni országok szerepéről sem, hiszen Romániának itt is, mint soros elnökséget lebonyolító országnak nagy feladatai vannak. És talán majd egy másik alkalommal beszélhetünk arról is, hogy mik a prioritások erre a soros elnökségre vonatkozóan, mert egy fél év nagyon rövid idő, de ugyanakkor hihetetlenül értékesíthető, jó értelemben mondom, az ország számára, ha ezt ki tudjuk használni. Tehát visszatérve a kérdésre, akkor csak annyit mondanék, hogy szükségeltetik az, hogy a 2%-ot ugye biztosítsuk, és ezt tesszük is. Az is szükséges lesz, hogy az európai védelmi rendszer kialakítására valószínűleg szintén az országos költségvetésből összegeket biztosítsunk. Ennek ellenére még mindig arra térek vissza, amit mondtam, hogy egy országnak a saját érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani.
Nagyon sok minden lenne, amiről még beszélni kéne, és külön köszönöm, hogy felvetette azt, hogy ezt majd egy következő adásban beszéljük meg, mert hogy keletfele sem egészen tiszta a kép, és hogy ezzel kapcsolatosan a közeljövőben lesznek újabb események. Itt a beszélgetés végéhez közeledve tisztelt Bíró Rozália képviselőasszony, engedje meg, hogy megkérdezzem öntől, mert hogy a hallgatók igénylik, hogy mi az oka annak, hogy nem élőben tudunk beszélni. Konkrétan milyen programjuk van a délután folyamán a Külügyi Bizottságban, illetve hát a képviselőházban?
Ha a Külügyi Bizottság tevékenységét nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy túl azon, hogy azokat a törvénymódosításokat, amelyek külügyel kapcsolatosak, szinte mindennapi tevékenységként végezzük, kiemelten fontos a bizottságon belül két, egy albizottságnak és egy munkacsoportnak a működése. Az albizottság az a fenntartható fejlesztési célkitűzések megvalósítására vonatkozik, és ugye ez az az albizottság, amelyet még az elmúlt mandátumban Borbély László képviselő úr hozott létre, és amely jelen pillanatban azon dolgozik, hogy parlamenti dimenzióban is a soros elnökségbe ezt a témát behozza, és egyik kiemelt prioritásként kezelje, hiszen itt van itt vannak azok a célkitűzések megfogalmazva, amely nemzetközi síkon is egyetértést tudnak maguk mögött, és aminek az elérése gyakorlatilag azt jelenteni valamennyiünk számára, hogy az életminőség emelkedésén túl a környezet kíméléssel együtt, a gazdasági fellendülés mellett a szociális gondokat is felvállalná. Ez az egyik igen fontos területünk. Ezt a területet jelen pillanatban, ezt az albizottságot jelen pillanatban Korodi Attila képviselő úr vezeti a bizottságon belül. A második, ami szintén igen fontos, de egy másik életünk egy másik vetületére vonatkozik, ez az a munkacsoport, amely az egyenjogúság, a nemek közötti egyenlőség, a nők döntéshozatalban való részvételének az erősítését, és ezek nyomán az isztambuli keretegyezmény gyakorlatba ültetését követi Romániában. Ugye ebben a munkacsoportban a szakminisztérium, a parlament és a civil szféra képviselői ülnek egy asztalhoz, és elemzik szinte azt mondanám, hogy hónapról hónapra vagy két havonta a megtett lépéseket, és nemrég két hete volt egy ilyen bizottsági ülés, vagy egy ilyen munkacsoport ülésünk, ahol sem, és azt kellett megállapítani, hogy még mindig ott tartunk ezen a területen, hogy az isztambuli keretegyezmény elfogadása után két évvel, ratifikálása után két évvel még mindig az ehhez csatlakozó törvények módosításán dolgozunk, holott naponta történnek ugye visszaélések és a nők elleni erőszak életünk vele járója sajnos. Amin semmit se könnyít az a tény, hogy mi még következő fél évet vagy egy évet dolgozunk a törvényes kereten. Igazándiból a törvényes kereteink lassan megfelelőek, de azok gyakorlatba ültetése és betartása igen komoly hiányosságokat mutat Romániában. Tehát a külügyi bizottság nál ez a mindennapi és a megszokott és természetes külügyi kezdeményezéseken kívül ugye ez a két másik fő irány. Ami a parlamentet illeti, hát ugye azért itt egészen vaskos kérdések azok, amik napirendre kerülnek, hiszen a különböző ideiglenes bizottságok a törvénykezdeményezéseket, akár az igazságszolgáltatási törvénykezdeményezéseket vitatják, és ez kiemelt fontosságú, különös tekintettel akkor, amikor ma éppen azt hallom, hogy arról tárgyalnak Brüsszelben, hogy az Európai Uniós tagállamok finanszírozását, van egy ilyen javaslat, hogy ahhoz szeretnék kötni, hogy mennyire van jogállamiság az illető tagállamban. Kicsit olyan értelemben tartom merész próbálkozásnak, hogy végül is ki az, aki eldönti majd azt, hogy valóban jogállam-e egyik vagy másik tagállam, vagy sem. És hogy mik ennek a kritériumai, és hogyan tartják azt be az illető országba. Tehát ez is egy nagyon nagy kérdőjel. Ugyanakkor egyre fontosabbá teszi azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek Románia parlamentjének az asztalán vannak.
De mindenképpen van mivel foglalkozni, és hát ki rendítette a megszokott ritusból a hosszú hétvége talán a törvényhozást is, de hát ezen a pár napon belül, ami még hátra maradt a hétből, igyekeznek majd bepotolni. Ehhez kívánok önnek jó munkát, és nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
Én is nagyon köszönöm, és szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót.